Mert bizony mondom nektek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta, ha egy vessző sem vészel a törvényből, míg minden bennem teljesedik. Tehát, ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akárcsak egyet is eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában. Ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz a mennyek országában. Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írásodókét és a fajzásokét, akkor semmiképpen sem ment ebbe a mennyek országába. Hallottátok, hogy megmondatott a rigyértnek, ne ülj, mert aki ül, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik az atya fiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette, aki pedig azt mondja atyafiának, hogy ostoba, méltó a főtörvényszéki eljárásra. Aki pedig azt mondja bolond, méltó a gyehenna tüzére. Ha tehát áldozati ajándékokat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, hajt ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki elő atyád fiával, és csak azután tér vissza, s vidd fel ajándékodat. Békülj meg ellenfeleddel hamar, mert az úton együtt van veled, hogy át ne adjon ellenfeleddel a bírónak, a bíró pedig a szolgátnak, és így börtönbe kerülj. Bizony mondom néked, ki nem jössz onnan, amíg meg nem adod az utolsó fillért is. Ez ilyen nagyon kellemes történet lehet talán, itt pedig hallgatva, biztosan mindenki sokat készült már az áldozati ajándékra, mit fog majd hozni, és mit égetünk el közösen, meg hasonlók, gondolom persze, hogy nem. Amikor a zéloták, vagy éppen a farizeusok ott voltak itt, miközben hallgatták Jézust a hegyi beszéd közepette, akkor mindenket azt gondolták már a legelején is, halva őróla, hogy na végre jött valaki, aki a jelenlegi társadalmi berendezkedést meg akarja változtatni. Mindenkettőjüknek valószínűleg ez volt a fejében, hogy végre lesz egy kis módosulás. Persze közben mindenkettő csoport félrette a saját pozícióját is ebben. Miközben ők egymással is erősen küzdöttek, azért bennük lehetett az, hogy na most eljön Jézus, jó, megmondja nekik, végre, gondolták az zélóták, lesz itt nagy lázadás, háború, forradalom, kitör minden, vissza a szabadságunk, vissza az országunk, nagyszerű lesz. És közben lehet, hogy a farizeusok úgy voltak fel, hogy végre valaki jól tanítja itt az igét, jól tanítja az osztályosítási törvényeket, végre most már hallani fogjuk a lényeget, és akkor teljes lesz az egész kép. És én is azzal kezdi az egészet, már a legelején ezzel a két mondattal, hogy ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenítegyem a törvényt, vagy a proféta tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenítegyem azokat, hanem hogy betöltsem azokat. Az első része az zélótákat húzta ki, a másodikkal meg az írástudókat, a farizósokat. Azt mondja, hogy nem akar a törvény és a proféták ellen menni. Elkezdem zélótáként, hogy hallgatják, hogy na, ezek a mocskok végre megkapják. Azt mondja Jézus, hogy én nem ölelnük jöttem. De már volt szó, leküzdjük őket, megöljük őket, végre lesz mindenek, végre helyállítunk mindent. Milyen dolog ez, hogy Jézus nem ezért jöttek, ki voltak akadva valószínűleg. Azt mondja, hogy nem is csak azért, hogy megfeleljen azoknak, hanem azt mondja, hogy azért, hogy betöltse, hogy beteljesítse, hogy teljessé tegye azokat. És mindkét fél szimpatizásai nagyon nézhettek és várhattak a folytatást, hogy mégis hogy akar változást, ha meghagyja a törvényeket ilyen formában. Vagy mégis miképpen képes ő betölteni a törvényeket? Hogy lesz ebből bármi, amiről beszél? Aztán nézzük tovább, azt beszél Jézus az iótáról. Az ióta, azt talán ismeritek, vagy talán már hallottatok róla, a legkisebb betű náluk a nyelvben. Ugye a magyar nyelvben csak az i betű a legkisebb betű, hogyha így nézzük, vagy akár, hogyha egy veszőt nézünk az i betű tetején, az egy kis picike dolog, nem befolyásol szinte semmit se úgy tűnik, kivéve ugye a magyar nyelvtanért a gyereknél nálunk otthon, de hát az egy más dolog. Ilyen szempont az ióta is, hogy különböző kis írásilag kis vesszők, egyebek, nem mások, mint inkább csak hangsúlyokat segítenek megérteni. Abban segít, hogy jobban értsük a hangsúlyokat. És még ezek, azt mondja, hogy még ezek is megmaradnak a helyükön a megfelelő módon. Hogy megmaradjon a jó hangsúly. Hogy nem fog változni a törvény, és olyan marad, amit Istentől kaptunk. A farizeusok biztos nagyon boldogok voltak. De azért egy dolgot mindenképpen fontos, érdemes tekintetbe venni, hogy mióta használjuk szerintetek azt a kifejezést, hogy beteljesedik a törvény. Hányszor használjátok ezt a hétköznapi nyelvben? Hányszor beszélgettek úgy valakivel, hogy na most végre beteljesedik a törvény? Van ilyen? Nem, ugye ez olyan baromi idegen kifejezés, hogy beteljesedjen a törvény. Azt mondjuk, hogy végre igazság lett. Vagy végre, hogy a jog nyert teret, és akkor az igazság az elveszik. De hogy nem igen beszélünk arról, hogy beteljesedik a törvény. Igazából a Biblia kommunikációban látjuk ezt, hogy beteljesítik, hogy teljes lesz a törvény. Azt tudom mondani, hogy megtartásra kerül a törvény. Ilyen kifejezés van. A törvényeket ugye betartom és betartatom. Van a rendőri hűségesküben, vagy éppen a képviselőesküben, csak azt sokszor elfelejtik. A farizeusok is arra voltak híresek, hogy megtartják a törvényt. Ők abban voltak jók, hogy megtartsák a betű szerinti törvényt. De teljessé tenni, vagy tökéletessé tenni azt, senki nem próbálta, mert senki nem tudta. És azt mondja, hogy ő teljessé, ő tökéletessé teszi a törvényt. És fontos tudatosítani magunkban azt, hogy Jézus nem a törvény betű szerinti megtartására, betartására beszél. Hogyha ha ezt akarta volna, akkor tanítványt ne kezdik el, például a szombaton tédesnek, akkor lásznak el is kezdik, akkor Jézus puff, oda csap nekik, hogy mit képzeltek magatokról. Tehát nem arra van szó, hogy ő a betű szerinti betartásról beszélt volna. Még ha nem is volt éppen mondjuk munkazó fajta kalásztédes, és csak kicsit belemagyarázás. Nem a betű szerinti megtartásról beszélt Jézus, hanem a betöltésről. Hogy ő teljessé teszi. És a következőben el is magyarázza aztán Jézus a különbséget a kettő között. Aközött, hogy betölteni, ahhoz, aközött, hogy betű szerint megtartani. Na az egyik csak arról szól, hogy pontosan megfelelje annak, ami le van írva. De igaz, arról szól csak, hogy ami ott van, az valósuljon meg. És abban tényleg jók voltak a farizósok. Mondhatnám ő is, hogy ami le van írva, abban a minimumot érd el. Jézus pedig arról beszél, hogy betölti a törvényt, mert azt mondja, hogy a törvény mögötti szándéknak akar megfelelni. Jézus nem az érdekelte, hogy mindent pontosan úgy csináljon, ahogyan a nagykönyvben, és nem a Tórában, a Talmudban meg van írva, hanem azt mondta, hogy ő annak akar megfelelni, amiről beszél a mögöttes szándék. Hogy amit az ő atya akar. És annyira könnyű összekevernek kettőt, hogy azt mondjuk, hogy megfeleljünk a betű szerinti dolgotnak, vagy a között, hogy a szándéknak, ami mögötte van, megfeleljünk. Nem tudom, hogy hányan nézitek a Forma 1-et, azt tudom, hogy pár töltötték ki, folyamatosan a tippeket leadták. Ott rendszeresen megjelenik az, hogy vannak különböző szabályok, hogy mit, hogyan kell csinálni. Megvan szabva például az, hogy a hátsó szár adott terhelés során hány millimétert hajolhat be. Mert lehet ezzel is taktikázni. És akkor amikor azt mondják, hogy oké, akkor ennek megfelelünk ott a betű szerint előírásnak, de egy kis ravassággal beteszünk, hogy, és nem kezdem sorolni, mert nem akarok beteket tudatni ezzel, akit nem érdekel. De ott is a betű szerint megfelelne a dolgoknak, de a szándéknak nem. Most ha úgy nézzük, akkor mennyire könnyű megfelelni a betű szerinti előírásoknak, nem? Magyarországon most már van pályázati verseny. Az egy más dolog, hogy ez a betű szerinti megfelelés, az egy más dolog, hogy a szándék szerint, ez nem úgy van, mert ugye jó, hát megkérünk néhány barátot, és akkor már bele lesz írva. Amikor egyszer akartunk beadni, igényelni ilyen napelemes dolgot, akkor azt mondta nekünk az egyik illető, hogy ha gondoljuk, akkor nyugodtan ő megkér nekünk másik két cégnek is az árajánlatát helyettünk. Na, hogy már a versenytársakat ő kéri majd meg, na milyen lesz az az ajánlat vajon, hogyha ő kéri meg őket. Betű szerint meglátsz, hogy három helyről bekértük. Ja, ez az intézménynél volt, nem a magánszemélynek. Az intézménynek, hogy majd ő bekírja a versenytársattól azért, hogy vele csináltassuk. Tehát olyan betű szerint megfelel, hogy három helyről valóban árajánlatunk, de a valóság az igazából a szándék az nincsen mögötte. Szóval, hogy a farizeusok arról beszéltek, hogy milyen a betű szerinti megtartás, Jézus azt mondja, hogy ő betölteni akarja azt. Ami az atya szándéka, az valósuljon meg ezáltal. A kérdés az bennem, hogy mit gondoltok, hogy Krisztus teljesítette a törvényeket? Betöltötte a törvényeket? Ugye azt kell mondani erre, hogy igen, mert különben mit mondanánk, hogyha azt mondanánk, hogy nem. De az én ostom egyébként is igen, akkor bevetésnél, akkor bevető János meg akart őt, nem akart őt alámeríteni, azt mondja Jézus a Máté 3.15-ben, hogy engedd most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot. És sok más helyen is olvasunk hasonlókat, hogy ilyen történ. A törvény ereje, a törvény hatalma mégis addig él csak felettünk, míg Krisztus kegyelmi váltsága igazán lesz ránk nézve. Törvénynek ez a fajta ereje, hogy legyen itt töltve, addig csak felettünk, ameddig Krisztus kegyelmi halál és váltsága nem lesz igaz ránk nézve. Utána viszont már Krisztus kegyelme az, ami úr bennünk. Az 1 Korintus 15:56-ban azt olvassuk, hogy a halál fullán ki a bűn ereje pedig a törvény. Jézus kegyelme által volt ez, mivel ő készült meghalni értünk, hogy ez felülírása került, és mondhatjuk azt az előtte levő verssel, 15:55-tel, hogy halál, hol a te diadalod, halál, hol a te fullánkod. Hogy már nincsen ez fölöttünk. Hogy már nem ez uralkodik fölöttünk. Mert Krisztus betöltötte a törvényeket, és ezáltal a törvény kényszerétől, a törvény vágyaitól is megszabadított minket. Ez nagyon fontos egyébként a fejembe tartani, hogy nem arra van szó, hogy Isten hív minket arra, hogy különböző törvények szerint nagyon merőben csináljuk a dolgokat, hanem az, hogy ő ezt betöltötte, és ezáltal egy új törvényt hozott számunkra. Mutatnánk azt is, hogy ez olyan, mint amikor összeáll, van egy nagy törzs, egy csomó filmben egy ilyen, ugye? Ott a törzsfőnök, jön az új kihívó, legyőzi, azt mondja, na most akkor új szabályok lesznek. Kvázi ezt is értelmezhetnénk, csak most nem egy filmet forgatunk belőle. Tehát a szabadság ez nem arra adatott számunk, hogy most aztán már azt csinálunk, amit akarunk. Most szabadok vagyunk. Innentől kezdve megvan minden. Mert ugye ezt szabadosságnak hívják, hanem azt inkább, hogy én is azt mondja, hogy én most már többet várok el tőletek. Nem a minimumot. Nem a minimumra hívlak benneteket. Nem arra, hogy akkor most a betű szerinti alapokat tartsátok meg, hanem arra, hogy ti is keresitek az Atya szándékát, és azt szerint éljetek. Kézbe szívás, nem? Ha belegondoltok. Mennyivel könnyebb volt az, hogy csak pár dolgot megtartani. Nyugat-Európában, amikor beszéltek arról a 90-es évektől kezdve, hogy nagyon drasztikusan elkezdett terjedni az iszlám, a fiatalok között megkérdezték a fiatalokat, hogy miért tetszik számukra az iszlám. Nagyon sok olyan válasz született, hogy azért, mert ott pontosan és határozottan le van írva, hogy miket kell csinálni. Tudom azt, hogy naponta ötször imádkozni, tudom azt, hogy évente egyszer ezt csinálni, tudom azt, hogy ezt és ezt lehet, ezt és nem lehet. És mivel végre megvan szabva a keret, végre van valami keret, az nekem jó. Nem azt mondja Jézus, hogy nincsenek kereteink, hanem azt mondja, hogy ne azt nézd, hogy hol az útnak a két széle, hanem hogy hol a közepe, és ahhoz tartsd magad. Hogy ne abba gondolkodj, hogy megyek az utasztal, majd faltól falig visszapattanok, hanem hogy lássam a közepet, keressem azt, hogy hol megy Krisztus, és én őt akarom követni, én ott akarok menni. Részben, vagy mondhatnánk az is, hogy sokkal többet kér tőlünk Krisztus, mint csak a törvények betartását. Ő arra hív minket, hogy tegyük teljessé az Atya akaratát. Ugye azt mondja, azt olvastuk az írásban, hogy ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és a farizeusokét, akkor semmiképpen sem ment ebbe a mennyek országába. Nem azt mondja, hogy ha ti miért nem csináljátok a minimumot, hogy önök megcsinálják, az, hogy ha messze felül nem múlja a ti igazságotok az övékét, akkor semmiképpen sem ment ebbe. Nem azt mondja, hogy ha nem vagytok jobbak egy kicsit náluk, akkor nincs sok esélyetek, hanem az, hogy ha messze felül nem múlja, akkor semmi esélyetek. Nagyon drasztikus az a kép. Elég kemény megfogalmazás. És igazából azt is elmondja ez a Jézus, hogy figyeljetek, ami eddig nem ment magatoktól a törvény betartása, az messze nem elég, ennél sokkal több kell. Ezt sokkal többet, ezt Jézus elvégezte helyettünk. Ezt elvégezte ő helyettünk azért, hogy aztán mi pedig őt követve éljünk mindebben. És nem arra hív, hogy most nem tartsa ezt, azt mondja, hogy figyeljetek, én meghaltam értetek, most akkor kövessetek engem. Most jártek utánam. Most erre van az összségetek. És ezek után jönnek az különböző fajta példák, amiket hoz Jézus. Elkezdi mondani azt. Igen. Hallottátok, hogy megmondottott a régieknek, ne őj, mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atya fiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Aki pedig azt mondja atya fiának, hogy ostoba, méltó a főtörvényszéki eljárásra. Aki pedig azt mondja bolond, méltó, hogy ehhen a tüzére. Ha tehát áldott ajándékot az oltárhoz viszed, és ott teszed be, hogy atyád fiadnak valami panaszolni ellened, hajtott ajándékot az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyád fiával, és csak azután tér vissza, hogy és vidd fel ajándékodat. Békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt van veled, hogy át ne adjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szolgálatot, és így börtönbe kerülj. Bizony mondom néked, ki nem jössz onnan, amíg meg nem adod az utolsó fillért is. Ugye a ne ölj, az a törvény utasítása. De egy nagyon egyszerű dolog. Ez, amit meg kellett tartani eddig. Ez volt a könnyebb része, ez volt a farizeusi része. Ez volt a betű szerinti megtartás. És most van a betöltése ennek, hogy mi az Atya szándéka. Nem csak az, hogy ne ölj, hanem hogy ne a haragod működtessen téged. Ne az dolgozzon benned, hogy ne az vigyen téged előre. A görögben itt egy folyamatos mellétnév igényét található, úgy lehet talán jól fordítani, hogy ne légy haragtartó. Azért hangsúlyozom ki, mert nem maradom azt, hogyha éppen megharagszol valakire valamiért, akkor azonnal a pokolba ékszel. Na, amikor ebben folyamatosan benne vagyunk, hogy ez dolgozik benned, az nem jó. Lehet, hogy nem ölöd meg, de folyamatosan haragszol valakire, az nem elfogadható Istennek, mert akkor már az Atya szándéka ellen dolgozik az, amit te csinálsz. Nem azt mondja, hogy nem haragudhatsz valakire egy ellenbár miatt, vagy rossz döntés, vagy téves lépéssel nem érgesíthetne fel. Ez egy teljesen normális dolog. Ahogyan látjuk Jézusnál, hogy ő is megharagudott az árusokra például a templomba, nem gond, ezért az Atya is volt, hogy haragudott akár az ő népére, akár különböző személyekre. Nem erről van szó. Lehet, hogy olyan József Attiláson értett haragszom, hogy nem ellened módjára haragudni. Nincs az a probléma. Csak az, hogy ne legyél haragtartó, ne maradj benne ebben a haragban. Ne ez dolgozzon benned. Mikor mondjuk egy apuka megharasszik a gyerekére, ebben nagyon profi vagyok, mert mondjuk rossz helyzetet hozott haza, akkor nem arról van szó, hogy akkor most ezzel bűnkövetett el, hanem az, hogy ez a harag, ez mire sarkalja őt. Hogy mit tesz ezzel. Itt olyan fajta haragról van szó, amikor a másik félre folyamatosan fújsz. Amikor állandóan ez van benned. Amikor a haragod már befolyásolják a mindennapi tetteidet. Amikor már ez dolgozik benned. És néha előjön az ember ebben ez, hogy az a folyamatos konstans harag, konstans gyűlölet. Ha valami rossz történik, akkor ki a hibás? A kormány, meg a párt, meg a polgármester, meg a nem tudom kicsoda. Mindig van valaki, aki haragudhatunk, igaz? Mi soha nem vagyunk hibások. Mindig más. Vagy Brüsszel hibás, vagy Moszkva, igaz? Tehát, hogy nyugodtan lehet válogatni, megoldjuk ezt magunknak. Nem probléma, tehát könnyen megoldjuk. De nem kezdünk el gondolkodni abban, hogy mi is az egésznek a forrása. És mennyire könnyebb egy városra haragudni, mint önmagunkra, igaz? Mint önmagunkra szembenézni. És tök mindegy, hogy éppen ki az, aki kritizálható, a lényeg az, hogy legyen kritizálható, nekünk, hogy legyen kire haragudni. Hogy ne kelljen magammal szembenézni. Mert mi az Atya szándéka? Nem az, hogy haragudjunk és gyűlöljünk valakit, hanem az, hogy mi Jézust kövessük. Ő, amit megváltunk, és hogy őt kövessük. Ritka az, hogy a gyári munkások azok ne szidnák a sorvezetőt, vagy a gyárvezetőt, vagy a cégvezetőt, aki fölöttük van. Van, aki a szomszédját szidja. Nem kell ezt politikába belemenni, lehet utálni a szomszédunkat is. Annyira jó mindig találni valakit, akit gyűlölhetünk, nem? Olyan jó. Olyan jó mást elkezdeni így harabban élni. De igazából van, hogy a másik szomszéd, vagy éppen a főnök, vagy a sorvezető, vagy a cégvezető, vagy valaki, vagy a politikus nem is tud róla, hogy te gyűlölöd. Nem is lesz rá hatással. Kire lesz hatással? Egyelőtt te rád, igen. Egyelőtt téged fog mérgezni. Mire mit csinál? Öl. Szépen lassan, de öl. És nem azt mondja Jézus, hogy ilyen szempontból, akkor, amikor azt mondja, hogy megmondod, hogy ne ölj, és akkor én azt mondom, hogy ne is haragudj. Igazából azzal is ölsz, csak szépen lassan egyrészt magadat mérezed meg, másrészt meg pedig a magad körül levő többi embert. És ha most azt mondom, hogy ismersz-e olyan szemét, aki ilyenfajta haragos ember, aki mérgezi önmagát, meg másod is maga körül, akkor szinte biztos, hogy legalább egy emberre, akár többre is tudsz gondolni hirtelenjében. Ebből tudjuk, hogy ki az a személy. És tudjuk azt, hogy ő már mérgez. És milyen síralmas, amikor Isten emberei mi tudunk ilyeneket csinálni, mi tudunk így mérgezni másokat. A másik mód az ölésre az az, hogyha bolondnak vagy ostobának mondod a másikat. Én nem szeretek lassan vezetni, és ez egy nagyon enyhe kifejezés. Most már sokat lassultam, nem tudom, Varga Laci, azt mondta, hogy mondott már ilyen rémtörténeteket rólam. Már messze nem vagyok olyan, mint régen voltam, de ő még találkozott velem akkor, amikor még enyhén, intenzíven vezettem, mondjuk így. És engem bosszantott, hogy valaki nagyon lassú és tétó van. Amikor ott egy körforgalom, és be lehetne menni, és ő megáll, és megnézi még hatszor, hogy ott látok az utca végén egy másik autónak a lámpáját, még hát ide fog érni. És akkor leszélyesebben, hogy kirángatnám az autóba, és oda menni, hogy nézd, messze van, amit ezt nem folytatom tovább. De hogy nagyon bénám tudnak vezetni néha emberek, ami engem frusztrál. És olyankor egyből elmondom azt, hogy az idiótája! Tippeljetek, hogy a Boróka lányunk mit mond általában a testvérére. Idióta. Hogy én leidiótázom a sofőrket, és ő olyan profin eltanulta ezt. Olyan nagyszerűen eltalálta, és egyből mit vág a testvére fejéhez? Idióta. És egyrészt nagyon frusztra, hogy ezt mondja a testvérének, másrészt frusztra az, hogy ezt tőlem tanulta. Hogy az én voltam a minta neki. És nagyon rossz, amikor rájönni arra, hogy mit tudom, az apjától nem az, hogy Jézus szeret mindenki, és a gyereket, nem az, hogy idióta. Nem tudom, iskola megkérdezik ezt tőle, hogy mit tanultál otthon, mert nem az otthon a kocsi, de mindegy. De hogy egy ilyen rossz minta. És egy tök ismeretlen személy, és hiába kiabálok rá, úgyse hallja. Tényleg ki kell szállni, ezt adok éppen az arcába segítene. De hogy nem fogja hallani, és kit mérgez, kitől, csak engem, meg a körötten levőt. De amikor ezt mondom a másik, hogy bolond vagy ostoba, vagy éppen idióta, akkor ebből ez jön ki. És ez nem olyan fajta bolond vagy ostoba, mint amikor anyukám néha, hogyha mondok egy favicet, akkor azt mondja, hogy jaj, de bolond vagy. Ami ez nem a szó szerint érti alatta. De találkoztam már olyan gyerekekkel, akiknek, vagy éppen akár felnőttel, akinek azt mondták a szülei állandóan, hogy te hülye vagy, te bolond vagy, te ostoba vagy, te soha nem érsz el semmit sem. És ez is hiszi magáról. És szépen a szülő megöli a benne levő lehetőséget, a potenciált a gyerekben. És szépen tönkre lehet építeni a gyereket. Hogy napról napra szépen megvan az a koncepció, hogy mit szeretne a gyerek, és naponta ez a szülő ilyenkor lemetszi a gyereknek a szárnyait. Hogy ne tudjon szárnyalni, ne tudjon sehova sem eljutni. Aztán végén már saját maga is elhiszi azt, hogy úgysem fog soha eljutni semmire se. És hiába bizonyítja más éppen, hogy milyen nagyszerű, azt hallja a szülőtől, hogy nem megy. Mennyire könnyű akár a haraggal, akár az ilyen szavakkal szépen lassan mérgezni, és aztán ölni. Megölni azt, aki lehetne valaki. És azt mondja Jézus, hogy az, hogy nem ölöd meg, nem arra beszél az atya. Az, hogy ilyenekkel tönkreteszel másokat, az legalább annyira általmas, hogy még jobban. Mert ha megölsz valakit, hát maximum akkor elviszed börtönbe. Le van tudva. De amikor te 5, 10, 20, 50 vagy 100 embert teszel egy tönkre, az mennyivel általmasabb. És milyen könnyen tehetünk mi így. Gondolj csak bele, hogy mennyire gyorsak vagyunk a kritikára, mennyire választékosak vagyunk, mennyire vagyunk képesek választékosan, nem csak káromkodni, hanem a másikat lealázni, meg szídni, megfogalmazni azt, hogy milyen szörnyű, és közben milyen nehezen megy a bátorítás, meg az elismerés. Abban mennyire gyengé tudunk lenni. Az elmúlt héten vajon hány embert kritizáltál, akár szembe vagy a háta mögött, és hány embert dicsértél meg? Milyen arányban van a kettő? Nem kérek most egy ilyen aránypár senkitől sem, csak gondolkodj magadnak ezen. Hogy milyen gyakran öljük meg a másik emberben a tettet, a cselekvést. Azt a készséget, hogy részt akarjon venni valamiben. Akárcsak a gyülekezetben, mennyire könnyű valakiben megölni azt a fajta motiváltságot, azt a fajta próbálkozást akár, hogy hát én talán részt vennék ebben. És aztán kinyírjuk benne, mert nem volt elég jó, nem volt elég ügyes, nem volt elég profi, nem volt elég ez vagy az. Vagy csak nem felt meg a mi sztenderdeinek, és akkor azt mondjuk, hogy nem jó, állj inkább hagyd abba. És mennyire könnyű elpusztítani azt a fajta motiváltságot, hogy majd akkor én beállok a dicsőítés szolgálatba, csak egyszer kipróbálom azt, hogy valamelyik hangszer mögé beülök. Majd esetleg bepróbálom azt, hogyha felkérnek arra, hogy akkor itt elől akár igeüzenet mondjak, akár bizonságot tegyek, akár bármi mást, hogy megtegyem, mert azt hallottam múltkor, hogy letolták azt is, meg hasonlók. Szóval mennyire könnyű megölni a másikban a tettet, az akarást. A katolikus liturgiában már egy olyan rész, amikor azt mondja, hogy testvéreim, sokszor sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. És akkor nagyon tetszik benne a liturgiában ez a rész. Benne az a fajta eltököltség. És akkor bátom a másikat, amikor vétkeztem, de akkor éppen elmulasztom elismerni a dolgokat, amiket ő benne van, akkor mennyire könnyen tudunk ártani. És mennyire egyszerű rosszat tenni a másiknak. Gondolom, hogyha mész a lépcsőn felfele, akkor nem fogsz tudni úgy felmenni, hogy felugrasz egy emeletet, hanem szépen egyesével lépkedsz felfele. És ha ezt ki akarod hagyni, akkor egyszerűen nem fog sikerülni. Hogyha elkezdek úgy gondolkodni, hogy kihagyott lépcsőfokokat, és nem azt mondom, hogy akkor most segítek a másnak és motiválom őt, akkor nem fog tudni feljönni velem. Hogy te fennállsz a lépcső tetején és mondasz, hogy gyere, ugorj fel az emeletre, a te az erkélyről, nem fog felugrani az emeletre. Akkor odajössz a lépcsőt, és azt mondod, hogy gyere fel itt. És a kislányunkkal csináltuk ezt, hogy nem mer feljönni, azt mondja, hogy jó, akkor gyere, feljövök egyet, lépjél fel. És szépen lassan jött fel a lépcső, és mert tudom a lépcsőn feljönni. Csak azért, mert éppen nem kezdtünk el És az első lépcsőfoknál elkezdtem is jönni, hogy hú, de ügyes, hogy hű, de nagyszerű vagy, és úgy jött aztán tovább a lépcsőn. Magától nem jött volna fel, hanem kellett ezt a fajta segítség, ez a fajta motiváció. Szóval mennyire jó az, amikor tudod a másikat motiválni, segíteni abban, hogy feljöjjön. Amikor segít abban, hogy nem csak elmulasz az dolgot megtenni, nem csak nem teszel meg rossz dolgokat, hanem még motiválod és segíted is. És a ne ölj megtartásod a törvény szerint azzal jár, hogy nem veszem az életét. Ez a megtartás a törvénynek. A betöltése az az, hogy nem veszem el az életkedvét haraggal vagy szidalmazással, sőt, bátorítom és dicsérem is a másikat. Az egyikben csak nem öltem meg. Lehet, hogy nem is törődök vele, lehet, hogy le van va a másik fél. Annyira nem törődsz vele. Totál idegen hagy téged. Amire biztos hív, az ne csak az, hogy ne öld meg, hanem hogy ne vedd el az életkedvét, hanem még segítsd is abban, hogy fejlődjön és növekedjem. Mennyivel másabb az a fajta betöltés. Nézzük, menjünk el még tovább. Emellett fontos látni azt is, hogy ha Szentírást nézzük, akkor nagyon érdekes dolog nézni az, hogy amikor csak arról beszélünk, hogy mi az, amiről a betű beszél, mi az, amiről a betű hív minket, akkor sokkal kevesebb, amire Isten hív. A 2 Korintus 3.6-ban ezt olvassuk, hogy ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk. Nem betűjé, hanem léleké. Mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Azt mondja, ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetségnek a szolgái legyünk. Hogy már nem arra vagyunk elhívva, hogy különböző törvényeket tartsunk be. Nem az a célunk, nem az a küldetésünk, hogy abban éljünk. Hanem az, hogy teljesen más szolgák legyünk. Teljesen másban menjünk bele. Hogy a léleknek legyünk a szolgái. A betű megöl, a lélek pedig megelevenít. És azzal, hogy Krisztus betöltötte a törvényeket, az azt mondta, hogy most már akkor innentől kezdve az új szövetség szolgái legyetek. Azonnak a szolgái, amit velem kötöttetek, amire hívtál benneteket. Hogy abban legyetek benne. Hagyjátok a lelket, hogy ő vezessen benneteket. Hogy Isten lelked legyen a vezetődök. Hogy ő tegyen benneteket elevenni. Hogy ne abba gondolkodj, hogy mit kell csinálni. Mi az a minimum, ami meg lehet. Mi az a nemzeti minimum, vagy baptista minimum, vagy bármát nevezhetjük. Hanem az, hogy mi az a maximum, amire ő hív minket. Mi az, amit el akar végezni rajtunk. Ne azt nézzétek csak, hogy mi van odaírva, hogy mit kell tennetek annak érdekében, Isten akarat, Isten törvényét, Isten akarat. Tehát ne csak megtartsátok, hanem teljesítegyétek. Szóval a héten törődjetek arra, hogy bátorítsatok egymást. Figyeljétek azt, hogy mit lehet elismerni, akár otthon a családban, akár a kollégáknál, akár más helyen, ahol vagytok, akár gyülekezetben. Hogyan lehet bátorítani a másikat? Hogyan lehet elmondani azt, hogy figyelj, ez tök jó volt, ez annyira sokat segített számomra, hogy jó volt látni azt, ahogyan, és pont tegyétek hozzá nyugodtan. De keresd azt, hogy mi az, amivel nem csak megtartod a törvényt, hanem betöltöd Isten akaratát. Amin keresztül meg tudod élni azt, amiért ő eljött ebbe a világba. Hogy valóban kövessük Krisztust ebben is. Hogy milyennek a részesei legyünk. Ugye a héten törekedjünk arra, hogy ne szidjuk a másikat, és ne kritizáljuk. Vagy ha van is olyan dolog, mert azt látjuk, hogy hú, hát ez most tök bénán ment, akkor mondom azt, hogy figyelj, látom, hogy ebben javulnod kell, testvérem. Ezt nem mondjátok nekem létszés, utálom az ilyen kifejezést. De hogyha látsz valamit, ami negatív, akkor is nyugodtan el lehet mondani, de azt is szeretetben tedd meg, hogy milyen módon tudsz mellé állni, milyen módon tudsz neki ebben segíteni. Ha találsz egy sok okot arra, hogy miért haragodhatsz benne, akkor is keresd azt, hogy hogyan tudod őt egyre inkább építeni. Mert Krisztus azért jött el, hogy minket új életre keltsen, hogy ebben felépítsen minket, és hogy egyre inkább őhozzá hasonlóak legyünk. Szóval mi az, amiben egyre inkább teljesé tudod tenni azt a munkát Isten lelke által, amit Krisztus elkezdett bennünk. Hogy a törvény ne csak megtartásra, hanem teljessé legyen téve az életedben, hogy be legyen töltve. Úgyhogy hadd bátorítsak most benneteket arra, hogy imádkozzunk így, és csak kérdezz Istentől. Imádkozz és kérd tőle azt, hogy Uram, mi az, amit nekem kell tennem? Mi az, amit a héten tehetek? Kérlek, tedd a számomra világossá, annak érdekében ez megvalósulhasson. Imádkozzunk így. Mindenható Istenem, köszönöm neked azt, hogy te tényleg a törvényt betöltötted olyan formában, olyan módon, hogy az teljesen és végérvényesen betöltésre került általad. hogy nem kell nekünk már áldozatokat vinnünk, hanem te ezt vetetted helyettünk. Hogy nem kell nekünk különböző módon a bűnért fizetséggel fizetni, mert te ezt kifizetted helyettünk. Köszönöm, Uram, azt, hogy te teljesítetted a törvényt. És ezáltal egy új szövetséget kötöttél velünk, egy új szövetségre hívtál minket, arra, amiben már nem meg kell tennünk a minimumot, hanem a legnagyobb Krisztust követhetjük, a megváltót követhetjük, a te nyomdokaidban járhatunk. És Uram, segítségünk abban, kérlek, hogy ezt jól értsük. Hogy jól lássuk napról napra azt, hogy mit jelent mindez számunkra. Hogy mit jelent nekünk az, hogy ne a harag vezéreljen minket. Hogy ne a szánkat elhajó kritika vagy rossz szó az, ami vezéreljen minket, mert az szépen lassan megöl minket és megmérgez minket. A segítségünk abban, hogy hogyan tudunk mi valóban életadó forrás lenni. Hogy ne a keserű víz, hanem az örök élet forrása származik a szánkból. Kérlek, Uram, hogy dolgozz rajtunk, dolgozz bennünk, mutasd meg nekünk azt, hogy mit akarsz velünk elvégezni. Add, hogy a lélek, aki megelemelt minket, ő szóljon rajtunk keresztül, és add, Uram, hogy az örök élet forrása áradhassa a szánkból. Az emberek körtünk hallják téged, te rólad, és hallják téged, és veled találkozhassanak. Amen. És innen folytatjuk majd jövő héten.